Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
Itt is vagyunk újra a Lélektér Víg Vandával magazin műsorban, és továbbra is Tarján Zsófival beszélgetünk. A grafikus részed az mennyire kap teret egyébként a mindennapjaidban?
Sokkal jobban szeretném, hogy teret kapjon, meg most szépen azért kezd bekúszni a festészet is. Az alkalmazott grafikát én nem szeretem, azt redukáltam. Az most már csak Honey Beast, illetve hogyha van egy-két olyan projekt zenekaroktól, akiknek szívesen dolgoznék, akkor nyilván nekik meg is csinálom, tehát például most a Honey Beast vizuáljait én vagdostam össze a Budapest Parkba, meg ezzel is turnézunk. Néha látom is egyébként, hogy olyan, de alapvetően tetszik az anyag mindenkinek. Maga a grafikai tervezés az egy kicsit háttérbe szorult, és ezt nem is bánom, viszont a festészetre szeretnék még több időt szánni. És most vannak felkéréseim, kiállításaim, szépen alakul ez az ága is az életemnek.
És most volt nem is olyan régen egy nagyon különleges tárlatvezetés, és arról is mesélj.
Banksy tárlatot vezethettem. Banksy bátorsága, szókimondása, vagy hogy mondjam, hihetetlen mély az a csávó. És elképesztően őszintén tárja fel a világnak a gondjait, és akkor emellé még odarak egy utánozhatatlan humort is. A stílusa is utánozhatatlan, minden szempontból, és nem csak azért, mert stencil, hanem az egész. És ő nem csak egy street art művész, mert mondjuk a street artba szerintem minden belefér, csak sokan ezt a fajta ágazatot egy picit lealacsonyítják, amit szerintem nem tesznek jól, de hogyha mondjuk arról van szó, hogy olaj vászon, akkor a Banksy ott is kiválóan működik. Tehát volt, hogy reprodukált festményeket például, ami belerajzolta a saját világát, tehát a saját üzenetét. Nagyon szeretem, amikor egy embernek üzenete van, és hogy ennyire bátran közli. Meg egy kicsit tetszik ez az, hogy rejtőzködik, hogy nem tudjuk, hogy ki ez a street art gerilla típusú dolog, jó értelembe véve természetesen. Ezek nekem tetszenek, és nagy megtiszteltetés volt ezt a tárlatot vezetni, és én egyet is értek Banksyvel egy csomó mindenben, tehát igen.
Azt elmondod, hogy mi az, amivel te tudsz azonosulni egyébként? Nem csak feltétlenül vele kapcsolatban, hanem úgy a világban mi az, ami téged megfog, vagy érdekel, vagy amivel egyet értesz? Uh-huh. És mi az, ami például abszolút távol áll tőled?
Banksy kapcsán például a természetvédelemmel kapcsolatos munkáival abszolút tudok azonosulni, és egyet tudok érteni. A közéleti dolgaival kapcsolatban is ugyanezt tudom mondani, és amivel nem értek egyet, az is közös egyébként Banksyvel, hogy olyan emberek jutnak akár show businessben, akár más felületeken, vagy más szakmákkal kapcsolatban pozícióba, akik nem valók oda, és nem csináltak semmit, és ezzel a világot tönkre teszik. Neveket nem mondok, de nyilván sokan tudják, hogy kikre gondolok, talán a show businessből, tehát az ilyen Paris Hilton, Kardashian van, szerintem káros. Én értem, hogy baromi nagy munka van abban, hogy valakik hogy néznek ki, tornáznak, mindig rendben van a hajuk, mindig divatosak, de emögött egy borzalmas nagy iparág, mert a divat mögött egy iparág van, ahol gyerekeket dolgoztatnak, meg mind ezzel sem értek egyet, és azzal meg pláne nem, hogy közvetítsünk egy olyan világot mindenféle internetes portálon keresztül, ami hazugság, és ezáltal megszennyezzük a gyerekeknek a lelkét, ez szerintem borzasztó. Tehát, hogy egy 16 éves lány megnézi azt, hogy élnek a Kardashianok, ösztönösen azt fogja gondolni, sok esetben, nem mindenkinél, mert vannak zsenik is a világon nyilvánvaló, de ösztönösen azt fogja gondolni, hogy neki azt kell csinálni, mert az a jó, mert az a példa. Tehát a hamis influencerkedéssel nem értek egyet, szerintem az káros, én azt büntetném, könyörgöm. Szóval, és Magyarországon is látok erre példát, és rettenetesen elszomorító. Meg iszonyatosan, tehát ilyet lehet használni egy csomó mindenre. Én is, mint grafikus, sok ihletet nyerek belőle, stb. De amikor azt látom, hogy valaki fölrak egy filtert, és túlhasználja azt, és nem a valóságot látom, tehát az, hogyha egy 5-10%-ot tudsz javítani valamin filterrel, az megint más. De akkor attól még te vagy. Csak egy jobb verzió. De amikor már nem te vagy, mert mondjuk szeplőket raksz magadra, vagy de még azt mondom, hogy az is oké. De amikor hazugságot közvetítesz, és ezt úgy közvetíted, hogy ez a valóság, tehát elhiszik mások, hogy te tényleg ilyen jól nézel ki, vagy tényleg ilyen a hajad, vagy azt szerintem nem jó, mert hihetetlen frusztrálságot okoz, főleg a fiatalabb korosztályban. És hát övék a jövő. Igen. Nem mindegy, hogy kinek, bocsánat, nem mindegy, hogy kinek adjuk át a stafétát.
A valóságot említetted, és az üzeneteket, hát igen, elég kevés felületet kap a mai világban, talán a valóságnak a tartalma sokszor elvész, és az is elvész, hogy mondjuk valaki bevállalja azt, hogy mi történik vele. Most ezt azért említem meg, mert például nekem nagyon szimpatikus volt, vagy nagyon tetszett az, hogy ugye te például az inzulin rezisztenciával küzdöttél, és ezt nem rejtetted el, hanem elmondtad, hogy van egy ilyen probléma, találtál rá megoldást, van szakember, van diéta, van egy pozitív tapasztalat ennek a változásával kapcsolatban. Mesélsz erről egy picikét, hogy ez nálad hogy indult, milyen fázisai voltak, és egyébként hogyan oldódik, vagy oldódott ez meg. Nagyon sokan küzdenek vele.
Ez népbetegség, tehát azért is bátorkodtam ezt felvállalni, hogy mert ez rengetegen küzdenek, és egy idő után az emberek nem akarok százalékokat mondani, nem lenne bölcs dolog, de hogy magas százalék az embereknek hajlamos lesz erre. Tehát ez a apu-anyutest szerintem ez az, de szóval ez nem 10 éves koromban indult, amikor egyszer csak azt kezdtem érezni, hogy farkasészségem, és mindent felzabálnék az asztaltól kezdve a tapétáig, és próbálták, akkor ezt, meg én is próbáltam elhinni, hogy gyenge vagyok, és hogy ez egy normális dolog, hogy az ember éhes, és hogy a másik azért vékony, mert úrrá tud lenni rajta, és ő a normális, és nekem is olyannak kéne lennem, és csak én megint csak gyenge vagyok, és nem tudom megcsinálni, és egyszer csak az egyre jobban ment, és egyre kövérebb lettem, és próbáltam odafigyelni, és annak ellenére. Nyilván nem tudtunk még mindent arról, hogy mit lehet fogyasztani, meg hogy például, hogy az édes íz az milyen szinten befolyásolja az inzulint, a szervezetben az inzulin mennyiség. Tehát, hogyha valaki fogyaszt egy édesítőszeres italt, akkor nincs cukor, de kivegy az inzulin. De minek? És ott az a kering a szervezetben, és gyakorlatilag ezek az üres kalóriák elvesznek, de az inzulin rezisztenciának az esélyét, illetve hányadosát növelik. Ez egyébként egy friss felfedezés. És emlékszem régen, hogy light coolán éltem, tehát ez is egy elég komoly dolog volt, ami mozdította ezt a rossz irányba. Hát milyen fázisai voltak? Volt, hogy voltam anorexiás is például, ez se segített rajta, mert hogyha valaki átesik a ló túloldalára, akkor előbb-utóbb az inga az el fog menni a másik oldalra, és az anorexia után pedig jött egy olyan állapot, 54,5 kilóra fogytam le, úgyhogy 173 centi vagyok, 3 hónapig a havi ciklussal jött meg, tehát elég durva állapotok voltak, és 2 évre, akkor voltam 17-18 éves, amikor az anorexiás állapot volt, 20 éves koromban pedig elkezdődött a hízás, és nem tudtam megállítani, hiába sportoltam, hiába próbáltam fehérje diétákat, meg minden. Azt tudtam, hogy a fogyás, meg a soványság az egy olyan téma, ami nagyban kapcsolódik a szépséghez és a divathoz. És azt próbáltam egy olyan kontextusba fölhozni saját magammal kapcsolatban, hogy inkább az egészséghez kapcsolódjon, és tehát én sose azért akartam fogyni. Persze nyilván ez egy velejáró, hogy az ember jobban nézzen ki, illetve ez jobban néz ki, hogyha lefogy, de sose azért akartam fogyni, hogy a hiúságomat táplálja, hanem azért, hogy egészségesebb legyek, és hogy egyszerűen jobban érezzem magam a bőrömben. Nekem ez sokkal fontosabb volt.
Lelkileg hogyan élted meg ezeket a...
Én voltam az, aki mindig próbálkozik, tényleg a turnébuszba is hoztam magammal a szottyat, salátámat, meg nem ettem semmit, a többiek zabálták a csokit, és nem híztak. Tehát egyébként nők inkább hajlamosabbak az inzulin rezisztenciára, mint a férfiak, de a férfiaknál is nagyon sokan ilyenesek. Tehát ismerek egy csomó csávót, aki ezzel küzd.
Mi volt a mélypont, így lelkileg?
Hát lelkileg, sok mélypont volt. De az, hogy a mélypont, azt így nem tudom kiemelni, de nagyon sok mélypont volt. Talán az, hogy nem tudok kijönni belőle, akármennyire is próbálkozom, és akkor egy idő után, ami két évvel ezelőttre tehető vissza, én ezt meguntam, és úgy voltam el, hogy elmegyek egy orvoshoz, és dr. Tóth Tamás segítséget kértem, aki obezitológus. Egy ideig működött az, hogy írt egy diétát, és akkor azt én tartottam, de aztán sajnos ez leállt, és ő mondta, hogy menjek el endokrinológus doktorhoz, és akkor így jött dr. Skurdánka Beatrix a képbe, aki endokrinológus, és volt vérvétel, meg minden, és azonnal kimutatta, hogy inzulinrezisztens vagyok, és sajnos az én állapotom már olyan volt, hogy gyógyszeres kezelésre szorultam. De hál' Istennek én a gyógyszerek hatására le tudtam vinni az IR-nek az értékét, tehát ebben a pillanatban nem vagyok inzulinrezisztens.
Hogy vagy most?
Ezzel az jól, azt tudom, hogy figyelni kell, meg tudom, hogy vigyázni kell, nagyobb spektrumú ételeket tudok enni, tehát több szénhidrátot tudok fogyasztani, kell is, mert most folyamatosan monitorozva van például a vércukrom, az most kevés. Tehát most nekem az a feladatom, hogy több szénhidrátot fogyasszak. Úgyhogy ilyen szempontból jól, lelkileg is jól, de hát mindig vannak feladatok, amiket meg kell oldani.
Maradjunk itt egy picikét, hogy mi az a lelki feladat, amiben most te vagy, amit most meg kell oldani.
Ja.
De lenéztem, hogy milyen tartalmas volt mondjuk a tavalyi éved. Ez a 23-as év.
Igen.
Ez egy kiugróan tartalmas év volt, vagy a 24-es is ilyen?
Az 23-as egy érdekes év volt, mert volt a költözés, és nyilván akkor ez egy ilyen nagy shift volt az egyik állapotban a másikban. Meg hát volt az elején egy sztárban sztár, amit azért vállaltam be, mert bizonyítani akartam magamnak azt, hogy egy élő egyenes adás a struktúrában én tudok működni.
Pont ez jutott eszembe, amikor az előbb mondtad az ilyeneket.
És ott ez sikerült, meg én úgy gondolom, hogy sikerült, tehát elazultam, meg jól tudtam a színpadon alakítani mindenféle befolyás nélkül, tehát nem volt semmi alkohol, meg semmi dolog a háttérben. Ez nekem fontos volt, meg nagyon fontos volt a környezetnek a visszajelzése, a pozitív visszajelzése a szerepléseimmel kapcsolatban. Meg az, hogy végig 100%-osan tudtam teljesíteni a zsűri szerint. Úgyhogy...
Ez a 24-es év, ez milyen?
A 24-es év az jó, szerintem az egy pozitívabb év, mint a tavalyi. Most már megvan az új lakás, nagyon tetszik a környezet, tökre örülök, hogy kijebb vagyok, egy picit lehalkult minden, az erdőszélén vagyok, nézem a fákat, nekem ez fontos, hogy tudjak töltődni azáltal.
Kölyen a kutyus?
A kutyus az nem sokára jön, most már 6-7-es, úgyhogy nem sokára vihetem haza. 8-7-es kora után lehet hazavinni, de nagyon jobban vagyok a tenyésztővel, úgyhogy lehet, hogy abból 10 hét lesz, attól függ.
Az jutott eszembe, az előbb, hogy téged hallgattalak, hogy mennyire tudsz könnyen elengedni dolgokat. Tehát mondjuk, ha van egy rossz érzés, van egy rossz tapasztalás, egy rossz emlék, az mennyire tud kísérteni?
Nagyon sokat. Van olyan emlék, ami 2006 óta kísért például, vagy volt olyan, hogy 5 évig pszichiáterhez kellett járnom bizonyos dolog miatt. Egyébként ez egy összetett dolog volt, tehát nem csak az volt a háttérben, hanem egy csomó mindent megoldottunk. Attól függ. Igazából szerintem az, hogy mennyi ideig kísért valami valakit, az attól függ, hogy mikor kapja, meg éppen milyen állapotba kapja a gyomorszájast. Igen, tehát ahogy telnek az évek, azért én is egyre, ha nem is erősebb, de tapasztaltabb vagyok, meg talán remélhetőleg erősebb is, és ezért egy kicsit könnyedén, meg másképp tudom venni ezeket a dolgokat. Tehát tudom, hogy hol van a menekülő út, hogy kell hozzáállni, és akkor nyilván könnyebb.
Mindig érdekes az, hogy egy ember hol tart a saját önismereti útjában. De hol tartasz?
Húha, na hát ez az a kérdés, amire nem tudok válaszolni, mert sajnos nem madár perspektívából nézem magamat, hanem se nem béka, se nem madár, tehát igazából itt vagyok önmagamban, és ezt kívülről kell látni. Én próbálok a lehető legjobban haladni, meg a lehető legtöbbet tanulni dolgokkal kapcsolatban, és mindig arra víziót tartok, hogy ezt most jól csináltam-e, jó döntéseket hoztam-e, ilyesmi.
A jó döntések kapcsán kérdezem, hogy visszajelzésben ki az, vagy mi az, ami neked számít és fontos?
Hát szakmai visszajelzések mindenképpen fontosak, ezt meg tudom kapni anyámtól, meg apámtól is, anyám Hernádi Judit színművésznő, tehát hogyha ő pozitívan jelez vissza, akkor ez mindenképpen jó, meg anyu őszinte, tehát ő nem fél megmondani a negatív véleményét. Apukám meg operaénekes, tehát ő is, és ugyanígy őszinte, szóval nem ajnároztak. De nagyon fontos, hogyha egy olyan szakmai véleményt kapok például, ami hogy olyas valakitől jön, akikre fölnézek, tehát például az, hogy énekelettem most a Random Trip csapatában, az nekem egy nagyon fontos élmény volt, mert olyan emberekkel állhattam többek között színpadra, mint Mókus, vagy Szebenyi Dániel, szóval ez, meg az egész csapat tiszta Jediből áll, tehát én egy kékköves padavánként ott ugráltam, mint a hülye gyerek, csordultik tele hálával, szóval nekem ez egy óriási visszajelzés például, hogy egy ilyen csapatban dolgozhatok, vagy most például készült egy filmzene a Futni mentem című filmhez, amit Herendi Gábor rendez, és Kis Tibivel énekelhettünk föl egy dalt, amit Rutka Róbert írt. Az, hogy én egy ilyen környezetbe, pont tegnap forgattuk a klipet, tehát az, hogy egy ilyen környezetbe tudok kerülni, ahol ennyi zseni van, az nekem óriási visszajelzés, és nagyon olyan hálás vagyok, hogy madarat lehetne velem fogatni. Nem tudom, mikor voltam utoljára ennyire hálás. Tehát én itt repkedek igazából itt a házak között, és így el vagyok.
Mihez ad neked ez erőt most?
Mindenhez. Fölkeljek, lemenjek a boltba, vagy tanuljak, vagy tornázzak, vagy otthon a kis nagyon furcsa, nem túl tehetséges táncolásaimat elvégezzem. Mindenhez. Ez tök jó, hogy van. Ez egy ilyen általános dolog. Ez a hála, ez mindenre gyógyír.
Zsófi, milyenek az emberi kapcsolataid? Mennyire vannak mondjuk veled azok, akik esetleg gyerekkorodban voltak, megvannak-e a gyerekkori barátaid? Említetted, hogy nagyon fontos a bizalom számodra.
Nekem nincs túl sok barátom, de akik vannak, azok vannak, és számítatok rájuk. Sajnos nagyon-nagyon ritkán tudok a barátaimmal találkozni, de most például ez az augusztus hónap lesz egy olyan, amikor szeretnék többükkel is, nem mindenkivel, de többükkel is lesz majd alkalom találkozni. Én abban hiszek, hogy a kevesebb több, tehát hogy inkább kevesebb, de bizalmi kapcsolatot építsünk, és sose voltam ez az extrovertált nagy haverságban lévő ember. De ugyanakkor, hogyha kiárok szórakozni, vagy nagyon ritkán jutok el, tényleg nagyon ritkán jutok el koncertekre, mert azt is figyelnem kell, hogy másnap hogy leszek, mert mondjuk két nap múlva koncert van, akkor én inkább arra figyelek, és szeretek minden 100%-ot hozni, tehát az, hogy én kimulatom magamat, és mondjuk összeszedek valamit, az nem biztos, hogy jól jön a stúdióban, vagy a színpadon, tehát ezért nagyon ritkán jutok el, de ha eljutok, akkor sok emberrel találkozom, és boldog vagyok, hogy ott vannak, meg pláne, hogy én ott vagyok.
Már csak egy kérdésem van, hogy telik majd a nyarad, így az augusztust említetted most, hogy ha tudod, akkor a barátokkal is szeretnéd az időt tölteni, de én tudom, hogy nagyon sok munka van.
Rengeteg munka van. Új lemezzel fogunk kijönni a Honeybeast-tel, és augusztusban fogjuk elkezdeni a lemez felvételeket, úgyhogy egyébként már pár dal megvan, tehát ez már egy-két dal föl van énekelve, de most augusztusban lesz majd az énekmunkának a nagyja, ami érdekes, mert eddig mindig januárban és februárban szoktuk ezeket rögzíteni, úgyhogy ez most furcsa, hogy a valós uborka szezonban történik ez, mert nekünk mindig tényleg a tél az, amikor nem nagyon történik semmi. Ez szerintem hozzá fog tenni az egésznek a feelingjéhez, mert fáradtak is leszünk, meg remélhetőleg ezek augusztusi dolgok kicsit föl is rázzák majd az embereket a zenekarba. Szerintem egy kicsit rock and roll-osabb lesz nem eznek a hangzása. Nem is a hangzása, de valahogy olyan feeling lesz majd, és szerintem ez jót fog tenni, én így állok hozzá.
Jól vagy most?
Ja. Igen.
Akkor maradjon is ez így, én ezt kívánom. Nagyon szépen köszönöm, Zsófi, hogy itt volt, és beszélgethettünk, és nagyon jó nyarat kívánok.
Köszönöm,
neked, aztán
is.
Meg majd jövő márciusra nagyon jó pihenés, hogyha majd elmész egy kicsit.
Hát az aktív pihenés lesz, igen, ott bámulni fogom a csodálatos környezetet, remélhetőleg, tényleg. Kialakul már, hogy végre mikor megyek.
Kedves hallgató, ennyi volt már a Lélektér Vígvandával című magazin műsor. Tarján Zsófi énekesnő volt a mai vendégem. Tartsanak velünk egy hét múlva is, ha lemaradtak volna a beszélgetésről, akkor visszahallgathatják a rádióban. Ismétlésben vagy a felületeinken is, egy hét múlva is lesz Lélektér Vígvandával. Én itt leszek és várni fogom önöket. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Vígvanda.
Sziasztok!
Ez volt a Lélektér Víg Vandával a Trend FM-en. A műsor visszahallgatható a Lélektér podcast csatornáján.